Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol a mai vendégem Fekete Györgyi színésznő. Szervusz, Györgyi!
Szervusz!
Na hát én megpróbáltam egy kicsit a te életedet így visszagöngyölíteni az interneten, hogy mennyiben lehet valakinek az életét vagy a pályáját így visszafelé megnézni. És hát mondjuk a neved azért egyszerűbb lenne, ha nem tudom én... mit mondjak neked, online adáscset Veronikának hívnának, tehát akkor úgy nem fenyegetne a összekeveredés veszélyed, azért meg, tehát például önmagában az, hogy én azzal találkoztam, hogy Fekete Györgyi színésznő, és Fekete Györgyi díszlet és jelmez tervező, egy darabig úgy bizonytalan voltam, hogy akkor most ez vajon egy is ugyanaz a személy, vagy pedig kettő. Most már tudom, de azért mondd meg nekem, hogy hogy lettél te egyből kettő. Nem egyből, hanem lassan, fokozatosan.
Hogy kettőből, hogy,
tehát, hogy hát, hogy te vagy a díszlet és jelmez tervező is.
Igen.
Tehát, hogy most akkor így mikor váltál ketté? Hogyan jött ez? Nyilván ez egy későbbi vonzalom volt, mint
nem,
az eredeti.
Nem maga a jelmeztervezés volt az eredeti, hanem a divattervezés. Úgyhogy nekem van is egy rajz diplomám, és én ilyen rajzirányba kezdtem így gimnázium körül inkább kapirgálni, és ez a divattervezés abban maradt, mert kiütötte ez a színészet dolog. És akkor ment a színészet, mint olyan, és valami beszélgetés kapcsán így szóba került, hogy én ezt így megcsinálnám szívesen, valami alternatív történet, nagyon régen Szegeden. És így kezdtem el jelmezt tervezni. Ami aztán ilyen egész komoly munkák lettek belőle, meg díszletet. Úgyhogy dolgoztam nagyon sokat Szexhárdon. Ami az érdekesebb az, hogy pont ezért valahogy olyan, úgy féltem is lett, hogy azt akartam, hogy azt higgyék, hogy ez két ember. Tehát amikor elmentem valahova tervezni, ahol nem ismertek, akkor én nem mondtam, hogy én színésznő vagyok. Mert attól féltem, hogy akkor azt mondják, hogy úristen, miért tervez ez, miért nem inkább játszik. Fordítva pedig, ahol játszottam, ott nagyon sokáig, tehát Egerben nagyon sokáig nem tudták, hogy én eljárok tervezni más városba. Tehát voltam én Bécsbe is tervezni jelmezt, és nem tudták. Ez például Egerben úgy derült ki, hogy megjelent egy cikk, egy szexhárdi előadás kapcsán Dávid Zsuzsi rendezte, én a Trisztán és Izolda jelmezét csináltam, és megjelent egy cikk, voltak vele külföldön, Berlinben, meg mindenhol fölléptek, és megjelent egy cikk, aminek az volt a címe, hogy jelmez bravúr, bocsánat. És ezt valahogy az egri sajtófigyelő, ez ilyen 15 éves történet körülbelül, elolvasta, és akkor te jelmezt tervezzel, és mondtam, hogy hát igen. És akkor így derült ez ki, hogy igazán.
És amikor mondjuk jelmezt terveztél, Dávid Zsuzsa rendezte Macskajátékhoz, Schubert Évának, Csernus Mariannak és Tordai Terinek, akkor ők tudták, hogy te színésznő vagy?
Ők igen, ők tudták.
És tudtad, hogy ők milyen színésznők, és ilyenkor, persze, amikor nekik terveztél abban az előadásban, akkor ez, hogy láttál hozzá? Tehát igazából te az ő, hogy mondjam, magánemberi vagy személyes stílusukat kicsit tanulmányoztat, hogy az ember ilyenkor megpróbálja eltalálni, hogy mit adjon egy Schubert Éva Orbán, miért így képzelem ezt a dolgot.
Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, hanem úgy volt, hogy elolvasom ezt a színdarabot, akkor arról eszembe jut egy kép valami, és például a Tordai Teriről arról pontosan emlékszem, hogy ott megnézegettem, hogy például milyen színeket szeret magánéletben, és akkor láttam, hogy a lilákat, meg ilyeneket. És az például nekem segített, mert az nagyon fontos volt abban a szerepben. Ő volt Paula.
Paula
ugye?
Volt, igen.
Hogy jól érezze magát, hogy ő szépnek érezze magát, ez fontos volt, és nagyon is örült ennek. Úgyhogy évek múlva, amikor találkoztam a Terivel, akkor mondta, hogy már lejátszották az előadást, és hogy volt neki egy olyan pongyolája ott, hogy azt, ha lehet, akkor én azt valahogy szerezzem meg neki, vagy vegyem meg a színháztól, mert az élete nagy pongyolája. Ezek nagyon jó dolgok, igen.
Na most viszont a Schubert Évának pedig volt egy kötött sapkája.
Igen.
Tormenninak.
De te láttad azt?
Én láttam azt az előadást, és a kötött sapka az nekem úgy megmaradt.
Igen.
Tehát ahogy ő állt ott már, és úgy próbált volna udvarolni Cserményi Viktornak, ott Adelaidánál ott próbált beférkőzni, és szegényként van egy kötött sapka volt a fejébe húzva. Tehát ez nyilván már a mamuszos korszak volt, amikor nem ment rá a cipő, de az valahogy az a sapka az nagyon...
Neked nem?
Nagyon bennem maradt.
Ja, bennem
szóval,
maradt?
Az nagyon bennem maradt az ügyről.
Érdekes, hogy az Évá valaki egy tünem, tehát egy csodanő, szóval egyszerűen hihetetlen. De pont azért, mert ilyen nagyon mindent tud, meg olvasott, meg művel, ilyen nagyon határozott elképzelései vannak dolgokról, és erről ő valahogy nem tudta elképzelni, hogy ez ennyire lepusztult egy ilyen sapka világ, vagy nem tudom. És az is így volt, hogy sokáig győzködtem volt, hogy higgye el, hogyha az Orbánét, nem ő saját magát, hanem az Orbánét jobban megvizsgáljuk, az Orbáné pont az a fajta nő, én ismerek ilyeneket, és azt hiszem én is ilyen vagyok már majdnem, hogy egyszer csak úgy nem érdekel, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, és nem érdekel, és az Orbán is sem, hogy néz ki meg, hogy milyen a haja a sapka alatt, meg mi, és akkor kezdi érdekelni, amikor a Csermlény is történet úgy előjön. És mondtam neki, Éva, hidd el, hogy bejössz, már, és így is lehet. Emlékszel, hogy mekkora annyira jó volt benne.
Szóval rá kellett dumálnod a fejére azt a sapkát.
Egy kicsit arra rá kellett dumálni, igen, de aztán hát nagyon jó volt.
Igen, jól bevált sapka volt, én úgy emlékszem, aha, de igen.
Meg hát az Éva egyébként egy királynő, szóval úgy elég tényleg úgy, és nem is nagyon tudom, hogy ő játszott-e ilyen nagyon, ugye?
Hát mondjuk azt többször játszott
ilyen karakterben, ilyen, nem tudom,
Hát mondjuk azt lehet mondani, igen, hogy nagyobb kiteljesedette pályája lehetett volna, minden adottsága meg volt hozzá, igen. Uh-huh. Igen. Igen. Hát most akkor kapott egy Kossuth díjat. Igen. Örültünk neki.
Igen, ideje volt.
Igen. No, tehát aztán viszont Egerben is elkezdtél jelmezt és díszletet tervezni alkalmilag, tehát nem azt mondom, hogy te lettél a társulat vezető díszlet, jelmeztervezője, de úgy látom, hogy volt egy-két rendező, aki hozzád fordult, amikor...
Igen. Tehát ez nem úgy volt, hogy én most akkor jelmeztervező vagyok, és sőt, néha azt is gondoltam, hogy ha nem én, akkor semmi baj, hiszen jelmeztervezők tényleg munkanélkül vannak, és örülnek, ha van dolguk. És csak akkor volt, amikor kifejezetten azt akarták, hogy én csináljam valamitől. Igen.
Na most akkor visszamenve még abban, ahogy próbáltam így feltekerni az életedet, nem tudom, a 1978-80 Békés Csabai előadásokban Fekete Györgyi, az te voltál?
Igen, igen.
Ez már az te voltál, az tehát én akkor ez az első felbukkanás.
Hát ez a semmiből ottan Hájó Kovács című, és rögtön, mint Hájó Kovács, egy Csiszár Imre rendezett ott akkor valamit, amire ment.
És de hogy kerültél oda?
Úgy, hogy
előtte voltál te egy egri tanárképző főiskolás.
Előtte tanárképző főiskolás voltam, és én egyébként meg színésznő akartam lenni, harmadrostáztam, utána jól megsértődtem, hogy azt hittem, hogy akit innen vesznek fel egyből, azt már soha nem is érdemes arra, hogy fölvegyék.
Egyszer mentél harmadrostán, kiestél, és befejezve vágtad a kaput, befejezted?
Azt gondoltam, hogy akkor így azért, és nem is, persze nem is voltam jó, meg nem voltam, hát nem voltam jó szerintem akkor még, én jó, hogy akkor nem vettek fel, azt hiszem, vagy nem tudom. És akkor én feleségül mentem Valsa Matyihoz, aki akkor a színész volt. De ez nem azért tettem hozzá, hogy most ő színész, akkor én színész akarok lenni, és hozzámegyek. És egy évre lement Békés Csabára, és gondoltam, hogy akkor lemegyek vele. És ott jelentkeztem, hogy akkor én szeretnék itt statisztálni, vagy valamit csinálni, és így pif bele a Csiszár darabba, átvettem egy valami kis szerepet. Hát azt se tudtam, hogy hol kell bemenni a színpadra először, vagy szóval fogalmam nem volt az egészről. És az ilyen rövidke dolog, ez ugye tök rövid volt, és utána nem tudom, eltelt egy fél év.
Na de várj, menjünk ehhez vissza.
Jó,
tehát, hogy ebbe te belekerültél szerepátvétellel, vagy
belekerültem,
pedig...
nem, persze, belekerültem, hogy oda mentem, a Matyi oda szerződött, a tehát, Nagy András már, Laci
nem
volt.
Nem próbáltad azt végig a Csiszárral, hanem átvettél ott
persze,
egy kis
ott előadás, bották, hogy ott bemegyek, kimegyek, ezt mondom, azt mondom, ide nézek, oda nézek, és úristen.
Tehát gyakorlatilag megnézted a színpadot belülről, hogy most
igen, és már nem emlékszem, hogy mi volt. A szerencsév volt benne a fő szereplő, arra emlékszem. Mi lehetett? Nem tudom.
Nem írtam ki, átfutottam, igen. Láttam, de igen. Nem jegyeztem igen. Meg, igen. Tehát ott volt a te ismerkedésed.
Igen.
Uh-huh. Igen, mert ott egy-két előadásban 78-80 között te felbukkantál, igen. Mondtam, no, hopp, itt először no, Fekete Györgyi. Igen.
Igen. Igen. És utána jött a Nyíregyházi Színház, a Bozóki, meg a Fehér Gyurival, az egy nagyon jó két év volt, itt nagyon hát ez mindig jó egy új színházat csinálni, elkezdeni valamit egy városban.
És oda hogy kerültél? Még szintén férjestől vagy?
Még férjestől, igen. Uh-huh. De ott már ilyen, ott már ott volt a hátam mögött, vagy ott játszottam azért ezt, azt már előtte, és akkor ott már rendesen játszottam rendes.
Hallgattunk egy kis zenét, aztán tovább jöttünk így a pályád elején.
Keserű ízű ébredés, ideg az ágyam, égetés úgy bán, hogy más ölel ma áll. Még keresi néha két kezet, a szerelem és a képzelet, ami lát, a szívem vissza rá. Legyen álmod szép, hitem úgy sem tépi szét, a távolság miközben ránk talál. Soha nem gyógyít meg már. Valaki más, ki mást ígér, lehet, hogy még ma átkísér az én. Ki hadd higgyen, ne félj. De üresen áll a másik part, idegen minden tér meg park oda át. Csak bánat várna ránk. Legyen álmod szép, hitem úgysem tépi szét, a távolság miközben ránk talál.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n szombat délután. Fekete Györgyi színésznő a vendégem, és a 80-as évek elején tartunk a pályáján, amikor Nyíregyházán volt néhány évig színésznő, aztán egyébként volt Kecskeméten néhány évig, Szegeden, tehát eléggé ide-oda jártál vidéket, megpróbáltad különböző helyeket. Tehát, hogy Nyíregyházan 2-3 évet voltál egy induló színházban, ilyenkor ez ilyen nagy kitörő lelkesedés, nagyon mindenki nagy. Harap, és hatalmas produkciókban kívánja megmutatni a színház, meg itt a színház, szeressétek? Hát ez így van, és akkor szereti is a város, így van?
Persze, imádták. Ott volt a Bozoki Pista, aki egy csodálatos ember volt. Egy szelíd, édes, nagyon-nagyon helyes ember volt. És ott volt a Fehér Gyuri, aki ugyanígy helyes, édes, mire. És
egy, a tévérendező?
Igen. Aki meg egy olyan érdekes, agyú, nagyon-nagyon tehetséges ember volt, ő is sajnos meghalt, hogy... És akkor ott összejött egy pár ember, akik azt gondoltuk, hogy milyen jó, és milyen... Nehéz ugyan, de hálás dolog egy ilyen új társulatot létrehozni, elkezdeni, bevezetni egy várost abban, hogy milyen egy színház, és a közönség nagyon-nagyon hálás volt. Imádták a színházat. Szerintem most is, azt hiszem, úgy hallom. Tehát abban nem változott ez a város.
Akkor te már úgy színésznőnek tudtad magad?
Akkor úgy kezdtem, igen. Akkor kezdtem. És akkor ott 2 évig voltam... És akkor nem tudom hányban volt ez, fogalma nincs az évekről.
83-ban mentél
Kecskemétre. Jancsó megkapta a Kecskeméti Színházat, és a Jancsóék áthívtak Kecskemétre. És akkor gondoltam azt, hogy ez már olyan hívás volt, tehát nem az volt, hogy itt vagyok, azt se tudják, hogy ki vagyok. Hanem
de honnan akkor, tudták egyébként?
Azért, mert a Jancsó akkor már dolgozott vendégként, ott járt Nyíregyházán. Aha. És a Madaras Rostival, Ternádival jártak, és ott nézegettek embereket, és amikor megkapták a Kecskeméti Színházat, akkor áthívtak egy pár embert Nyíregyházáról. És én is köztük voltam. És nagyon jó volt, és bár a Bozoki úva intett, hogy mi lesz ott, meg jaj, meg egy ilyen furcsa színház, meg... de engem úgy nagyon érdekelt az egész. És nagyon-nagyon szerettem a Jancsó agyát, és olyan érdekes dolgoknak néztünk elébe.
Jól gondolom, hogy te tovább maradtál, mint ők ott?
Aja úgy volt, hogy, hogy az első év az lement rendesen, a második évben volt egy társulati ülés, amikor összehívtak minket, hogy a Jancsó elmegy, tehát évad közben. És akkor én arra gondoltam, hogy nem nincs értelme nekem ott tovább maradni. Én főleg a Jancsó miatt voltam ott, mert az érdekelt. És a teljes véletlen történés, hogy a Gali László akkor megnézett ott egy goldoni darabot, hogy Kecskeméten, annak az évadnak a végén talán, nem, és nem miattam nézte meg, hanem valaki más miatt, akit el akart hívni Debrecenbe, és szünetbe odajött hozzám a Galinak a dramaturgia, hogy a Gali László ugyan, te nem ismered, de ő itt most téged látott, és szeretne majd veled előadás után beszélgetni. És így is történt, vége az előadásnak, odajött hozzám a Gali Laci, bemutatkozott, és azt mondta, hogy gratulálok, és Györgyi, szeretném, ha velem jönne Debrecenbe. És azt kérdeztem tőle, hogy most? Tehát akkor volt este 10:30. Mondta, nem, leszerződni. És akkor ez nagyon jókor jött. Csak hogy pont kell egy ilyen helyre a barna lányka, aki akkor én voltam, ilyen nagy szájú, meg ilyen életigenlő, vagy nem tudom, mit látott bennem akkor. És akkor mentem el Debrecenbe.
Én visszanéztem egyébként a szerepeidet, és úgy találtam, hogy 1984 Dr. Faustus Kecskeméten, ez volt az előadás, amiben én téged először igen. láthattalak, ám bár nem emlékszem rád. De hogy te emlékszel arra az előadásra, hogy...
Az várjál, az hogy is volt. Azt már nem tudom. Én a Jöjdére cimborámra emlékszem nagyon.
Uh-huh, igen, azt volt olyan, de én azt nem láttam.
A Dr. Faustus?
Gyurkó.
A Gyurkó, tudom én igen. azt.
Nem, akkor nem emlékszünk.
Arra már nem nagyon emlékszünk. Jó, és akkor Drakulára emlékszem, amit elkezdtünk próbálni, de aztán amiatt lett vége ennek a kecskeméti történetnek, hogy azt úgy nem engedték bemutatni.
És akkor a Jancsó azt mondta,
hogy akkor itt föláll.
Akkor itt a vége.
Igen, uh-huh. nagyon, igen, ezt uh-huh. mondta.
Úristen, Faustus. És akkor utána itt a Lendvai korszak jött, azt hiszem, ott a Jancsó után, igen, azt igen, hiszem, igen, de hát ezt téged akkor igen, már nem érintett, igen, hanem igen. elmentél igen. Debrecenbe, Galival, és akkor én már látom is a jövőt, de akkor a Debrecen az milyen volt? Debrecenre
az
hogy
nagyon,
emlékszel?
Nagyon jó volt. A Gali az egy szerény, nyugodt, kiegyensúlyozott, fogyasztható, mindenki által szerethető színházat csinált. Ami akkor, az úgy jó volt. Mindenfélét játszhattam, tehát ott tök jól éreztem magam. Nagyon helyes emberek voltak a kollégáim. Sokukkal ma is tartom a kapcsolatot, meg szeretem őket. Igen.
És aztán a Galival jöttél el Egerbe?
Nem, a Gali megkapta az Egri Színházat, de amikor a Gali átjött Egerbe, akkor lett Debrecenben a Seregi Laci az igazgató, aki azóta szegény, tehát aki esetleg nem tudja, nem a balettművész Seregiről van szó, hanem a Seregi László rendezőről. És a Seregi, ahogy megcsinálta az évadot, meg voltak ezek a szerződtetési tárgyalások, azt mondta, hogy maradj, ne menjétek sehova, jövőre aldozza. Na most erre azért nagyon kevesen mondanak nemet.
Hát miért? Én nemet mondom.
Hát lehet, hogy én is jobb lett volna, tréfáltam. Nemet mondok, azt nem tudom. Hát tudod, mindig ezek a szerepálmok, ezek arra, bárcsak legaptam volna meg. És de mindegy, akkor ott maradtam. Egy évig, azt hiszem, ugye? És akkor mentem át Szegedre. Majd Szegedről...
Várjál.
Na, várjuk, igen.
No, először is ott... azért közbeszúrom, hogy igen? az Aldonza az a La Mancsalovagja női főszerepe, ugye ez egy zenés szerep, majd a zenésről még beszélünk. De hát, hogy akkor Debrecen, Szeged, nagyon felgyorsulnak a te menéseid, nem érezted magad túlságosan vándorszínésznek? Nem szerettél volna akkor már valahol megállapodni?
Hogy most miért a Debrecen az 4 év volt, az azt nem?
Hát jó.
És ez gyors, hogy Szeged hirtelen?
Hát nem tudom
ez
már.
Ez nem is lett volna,
te ez még mindig fiatal vagy, és már a hanyadik
igen,
városban vagyunk.
De ez a Szeged, azt hiszem, hogy nem lett volna, hogyha nem történt volna egy olyan dolog az én életembe, amitől én el akartam menni mindenképpen, és most annyira rossz, hogy én ezt nem mondhatom el, de nem akarok senkit megbántani, megsérteni, nem tudom mi.
Jó, van olyan,
színházilag
tehát menni kell
semmi bajom nem volt. Uh-huh. Ez a lényeg. Uh-huh. Történt egy olyan valami, az életembe, amitől azt mondtam, hogy én nem tudok itt maradni tovább. És ez már ilyen szerződtetési időszak lezárult, mert nem tudom mi, és a Kocsmáros Gyurit én akkor fölhívtam, aki engem Debrecenben rendezett, és nagyon jó barátságban is voltunk, tehát volt köztünk egy jó emberi kapcsolat. És a Gyuri akkor Szegeden volt az igazgató, és fölhívtam, hogy Gyuri, én nem akarok Debrecenben maradni, vegyél engem föl Szegedre. És így kb. Kiejtette a telefont, és azt mondta, hogy György, az egész évad ki van osztva, nem tudok neked mit adni, nem akarlak, nem tudlak fölvenni, ne haragudj, vagy... És mondtam, jó, akkor megyek az utcára. Körülbelül ez volt, mire ő azt mondta, nem mehetsz az utcára, akkor gyere, majd nem tudjuk, mi lesz. És így mentem el én Szegedre, úgyhogy aztán csurran csöppent, nem sok minden, meg nem nekem találták ki, de befogadott a Gyuri, és ezért nagyon hálás voltam neki, akkor, mert akkor én tényleg elmentem volna semmibe inkább. És még egyszer mondom, hogy nem, semmi köze a színházi munkámhoz, semmi köze a rendezőkhöz, semmi, hanem teljesen magánéleti történet, ugye el Debrecenből.
És akkor ez a Szeged, ez
nagyon...
Futólag egy év.
Futólag egy év, aha, úgy nem is tudtam igazán megismerni, úgy az egészet, nem tudtam átlátni, nagyon nagy volt nekem ez hirtelen. A város is, a színház is, és nem tudtam megismerni jól.
Melyik volt a leghelyesebb város egyébként?
Nagyon helyes város volt. Kecskemét, de mindegyik valamitől helyes volt. Kecskemét olyan pici. Az Eger is elég kicsi. A Debrecen nem annyira, de mégis ott a négy év azért ott nagyon otthon éreztem magam. Nyíregyháza pont azért, mert ott is a kezdő színház, tehát ahogy az ember jól érzi magát valahol, mint munka, ott szebbnek látja a környezetét. Ezeket a kisvárosokat még főleg azért szeretem, tehát hogy Egerből, amikor így elkezdtem elköltözni most így éve, vagy múlt nyáron Pestre, én azt hittem, hogy a szívemből kitépnek egy darabot. Én nekem Egerben olyan volt, hogy nekem az állatorvostól kezdve a zöldségesig, a cipőboltoson át, a fodrászig, mindenkivel jóba voltam szinte. És mindenki nagyon szeretett, és én is őket. Tehát vannak olyan emberek, van egy cipőboltos barátnőm, aki SMS-eket ír, hogy mikor jössz Egerbe, üljünk le kávézni. És hogyha nem tudom én, pénz nélkül mentem volna a színházban menet a zöldséges előtt el, és bemegyek, hogy te adjál már nekem egy kiló répát, akkor biztos, hogy adott volna, hogy majd behozod, ha lesz pénzed. Tehát ezben biztos vagyok, hogy így van.
Tehát egy kiló répára mindenképpen hiteled volt.
nem tudom, igen. És bár én nagyon sokáig Pesten éltem, de most, amikor nyáron följöttem, és elkezdtem itt élni, azt mondtam, úristen, hogy az ember hogy alakít ki újból kapcsolatokat, ilyeneket, ilyen jó baráti kapcsolatokat. Hát a intes párban nem tudod, mert nem szólnak hozzád. Hogy minden. Olyan furcsa nekem az, hogy ilyen kertvárosban lakom, de a szembe szomszédot nem ismeri a másik szomszéd. Tehát ez ilyen nagyon furcsa.
Igen. Erre hallgatunk valami melankolikus zenét.
Jó, valami szép andalitot.
Siet, apa nagyon fáradt, ezer közhely között kopsz el. Reggel elindul a mosolyárat, ne szállj így fel, sehol nincs hely. Könnyek hullnak, könnyek elmosódnak, közöny szól csak, mit is szóljak. Bánat árad innen, hová bújjak, minek holnap, ilyen holnap. Én még nevetni is tudok, csak a szemem sír, legszebb álmaimban meghalok az ágyam. Én mondanám, de nehéz, hogy ennyi az egész. Róják emberek a köreiket, beteg ez a búsfát. Búsfát. Jön a nap, és minden gyerek boldog. Happy birthday, happy birthday. Ők is hallják, amit apám mondott. Ne így üljél, viselkedjél. Mentem iskolába, nagyon féltem. Nem ismertek, senki voltam. Tanár úr a leckét, tudom, kérem, hányast kaptam, átnéz rajtam. Én még nevetni is tudok, csak a szemem sír. Legszebb álmaimban meghalok, az ágyam puha sír. Én mondanám, de nehéz, hogy ennyi az egész. Milliónyi bolond hajó törött suttogja, hogy föld, 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 föld.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Rádió Q, Stuber Andrea vagyok. Bár az fontosabb, hogy a vendégem Fekete Györgyi. Mindig elkövetek ilyen udvariassági bakikat, bocsánat. Tehát Fekete Györgyi, 1991 az év, amikor Egerbe mentél. Tehát tulajdonképpen ott voltál 20 évet, akárhogy is számolom. És ebből az első 10 évről én személy szerint elég keveset tudok, utána néztem, ebből arra következtetek, hogy nem találtam nagyon érdekesnek azt az érátot, mert ritkán jártam oda. Igazán volt nekem, vagy nem volt igazam?
Hát, nem tudom, mert nekem vannak ilyen, az biztos, hogy nem volt ilyen fölkavaró, vagy nem, semmi nem volt, hanem ilyen nyugalmas,
csendes,
biztonságos,
békés.
És voltak nagyon jó előadások, voltak nem annyira jó előadások, de úgy nem kavarta föl a magyar színházi életet valamitől. Ami nem azt jelenti, mert tényleg voltak nagyszerű előadások, nyilván. Igen.
Neked mi volt ott emlékezetes?
Nekem azért voltak, Goldonikat játszottunk, meg voltak. Tudom én, amit úgy nagyon szerettem, például, amit visszagondolok, és 30-valahány évesen az Úri Muriból a Kis Vicákné. Tehát voltak, ami egy személyes siker is volt. Akkor a Padlást ott csináltam először, amit utána 8 millió helyen még. Uh-huh. Igen.
Okay. Igen, most így a szerepeid láttán mindenképpen a tájékozottabb hallgató gondolhatja, hogy hát te erősen kell, hogy tudjál énekelni, hogy már említettük az Aldonzát, akkor a Padlásban játszottál Sünit és főleg Kölyököt, ami azt hiszem, hogy azért
az
leginkább
volt,
az. Vagy például a Luxemburg grópjában Madame Fleury, meg ilyenek, szóval, hogy ezek azért elég komoly szerepek. Úgyhogy neked a torkodban ezek szerint minden bizonyal ott van, ami kell. Magadtól csak úgy, vagy dolgoztál ezen, vagy hogy?
Hát biztos magamtól is van egy kicsi, és akkor én azért jártam, voltak évek, amikor ének tanárnősz, Bota Gizihez sokáig jártam, amikor elkezdtek így megtalálni ezek a zenés szerepek. Igen.
Te egy alt vagy, ugye?
Hát, vagy nem? Medzo inkább. Aha. Hát most az Aldonzára gondolsz, gondolom. Hogy
biztos, nem tudom, mire gondolok, de valahogy ugye egy olyan alt jelenség vagy egész.
Vagy, hogy az ember öregszik így altul, és így, hogy altabb lesz hangja.
Hát az is úgy mélyül, nem?
Persze, hát, persze.
Lejjebb dohányzol?
Hát, húha.
Ki nem dohányzik,
de nem szeret. Tehát minden doboznál azt mondom, hogy most már nem nagyon fogok venni. Igen. Sajnos, ha már dohányzásról beszélünk, ez is a színházban, ez elég érdekes, különben, hogy nyáron az ember leszokik, és bemegyek a színházba, és ott akkor azért most ugye nem lehet bent sehol dohányozni, de nagyon sokan dohányoznak, és nem csodálom egyébként, mert azért nem egy egyszerű idegmunka ez, amire persze nem mentség, hogy az ember rágyújt.
Nem tudom, vannak erre statisztikák, de biztos, hogy a színház az átlagnál sokkal dohányosabb
szerintem
közeg.
Szerintem is, igen.
Amit mondjuk a jelenlegi szabályzásban és színházépítésben nem vesznek vélemény. Az ember nézi, hogy a Víg Színház oldalában ilyen rokokó jelmezes csajok szívják a cigarettáccal, hogy igen, valóban igen, nem lehet ma már sehol dohányozni.
De egyébként ez nem rossz dolog, hogy nem lehet benn dohányozni, mert ugyan nyáron,
az nem jó dolog, hogy sehol
a színészek, de télen az egyre kevesebbet. Tehát azért meggondolod, hogy legalább a rokokóba kiállsz a színház elé dohányozni, és lefagy a kezed, ami szóval nem jó.
Tehát végül is eredménye lesz a dolognak,
szerintem
azt
igen,
mondod?
Igen, igen.
Bár azért te mindig megveszed még az utolsó utáni doboz cigarettát
nem,
is.
Nem, meg hát az ember környezete is egyszerűen arról van szó, hogy tényleg nagyon hülye, aki dohányzik, hogy lássuk be. És nekem van egy lányom, aki ilyen egészségmániás, aki nem elég, hogy időnként előtte rágyújtok, látja, még rám is szól, és akkor szoktam neki mondani, hogy az a borzasztó, hogy ez is egészségromból a maga a dohányzás. Hát még az, hogy úgy dohányzom, hogy stressz, de hogy ne vedd észre, szóval ilyen dupla dózis. Tehát nem jó. Nem, nagyon drága, tehát azt nem kell.
Semmi
nagyon,
előnye semmi.
Ronda lesz a bőröd, ronda lesz a ráncos szürke, nagyon drága, fogaid rettenetes, úgyhogy tessék
a. De viszont a hangod meg mégis csak mélyül.
Mélyül.
Nekem azt mondta egyszer a férjem, hogyha a gyerekek dohányozni fognak, az váló ok lesz. Aztán leszoktam, és nem dohányoznak. Ezt megúsztam.
Egyébként
mert...
tényleg, igen.
Na jó, hát ez most egy rövid kitérő, igen, antinikotinista kampányunk jegyében. És akkor menjünk vissza Egerbe, ahol jött egy érdekes korszak. Ezen eltűnődtem, hogy 2001-ben jött a Csizmadé Tibor igazgatónak, és 2011-ig, tehát volt egy 10 éves Csizmadé korszak. Hát ez egy érdekes időszak volt a színház életében, úgy gondolom. Nagyon sikeres is volt, aztán nagyon ellentmondásos is lett utólag, és a társulat szempontjából én, ha végig gondolom, én azt gondolom, hogy azért volt ott egy jó néhány ember, aki ezzel nagyon sokat nyert. Ezzel az időszakkal. És téged mindenképpen ide sorolnálak, ez a nyert persze nem azt jelenti, hogy te ott, hogy is mondjam, csak nem jó szó a nyert. Tehát, hogy volt, akinek ez jól jött. Egyrészt a szakmai gyarapodását szolgálta, másrészt sikereit. Tulajdonképpen téged felfedeztek szakmailag az alatt a 10 év alatt, azt lehet mondani. Most ilyen nagyon furcságodban néz rám, pedig valóban ez kívülről így hatott, hogy téged felfedeztek. Te voltál az egyik, voltak azért ilyenek, akikkel mindenki dolgozott, és nyilván mindenki akart is, mert nem azért, mert muszáj volt. Tehát, hogy bizonyos értelemben te vagy az egyik, aki nagyon sokat vett ki ebből az időszakból szakmailag. Ezt én így jól gondolom?
Hát lehet, hogy ez így látszik. Tehát a Csizmadiát megelőző 10 év végén akkor is játszottam mindenfét, tehát mindent, tehát zenéseket, nem zenéseket, karaktereket, nem karaktereket, akkor nem annyira figyeltek a színházra valamitől, nyilván ennek meg volt az oka, pedig tényleg akkor is voltak ott jó előadások, nem tudom, a Gatsperünk, ott is megfordultak, a Dér Andris csinált egy nagyon jó előadást, a Szádmárkinét, vagy ami ugyan stúdióba ment, vagy a Dávid Zsuzsi a Svejket, és ott is voltak nagyon nagyszerű alakítások, de valahogy nem figyeltek igazán a színházra. És a Csizmadia időszak volt az, amikor elkezdtek figyelni, és nem hiába. Tehát a Csizmadia valahogy egy olyan hihetetlen, jó szemű ember, olyan szervező ember, hogy odahívott olyan embereket, akik egyszerűen valahogy az egész vérkeringésnek jót tettek. Odahívott olyan embereket rendezni, és odahívott olyan fiatal színészeket, akik egyszer csak olyanokat tudtak, és úgy álltak a munkához, hogy a sok ellustult köztük, magamról is beszélek, színész ember, nem győztem például én csodálkozni. Most a lustaságot arra ést, hogy például megszokott volt az, hogy van az olvasópróba, és utána nem tudom én, 2 hétig ott bolyongtunk, mint színészek ilyen példányokkal. És ezek a fiatal emberek, akik a Máté Gábor osztályából jöttek, valami olyasmi, olyan munkamorállal érkeztek, hogy a második rendelkező próbán szinte sugóra teljesen tudták a szöveget. És Én például ez volt az első, amire rácsodálkoztam, ilyen egészen egyszerű prózai dologra. És figyeltem ezeket a fiatalok, akikkel sok volt, egyik-másikkal bajom is volt. Tehát nem az volt, hogy jó, nem tudom én hány csodálatos ember, akikről később kiderült, hogy mint csodálatos ember, nagyszerű színészek, és én baromira kíváncsi voltam rájuk. És kíváncsi voltam az új, nagyon kíváncsi voltam, hogy a Máté Gábor mi a gondolata a színházról, hogy a Zsótér, aki jött és rendezett, és egy olyan furcsa színházat csinál, és egyszerűen csodálatos agyú emberek ezek, és nagyon izgalmas volt. Ez a lehetőség egyébként, most ezt arra gondolok, csak arra válaszolok, hogy azt mondod, hogy egy párunknak ez úgy jót tett, vagy felfedezettünk, de ezt úgy nem ingyen adták. Ez azért
most én itt bólogatok, tehát bólogat. Ez a nyerés, azt jelenti, hogy de nem csak ők adtak, hanem te adtál
bele. Ebbe bárki csatlakozhatott volna ehhez. Én emlékszem például, amikor a Máté Gáborral én először dolgoztam, az a Hülyéje volt. Azt nem láttad véletlenül?
De.
Na. A Hülyéjét próbáltuk már biztos, hogy több mint egy hete, de lehet, hogy több tíz napja. És a Gábor egy árva szót nem szólt hozzám. Ez egy nagyon nehéz, de nagyon hálás szerep egyébként, tudod, ez a süketasszony, igen. És az asszisztens barátnőmet, a Lázaritát kérdeztem egy ilyen próbaszünetben, hogy úristen Rita, tudd már meg, hogy miért nem szól hozzám a Máté Gábor, én nem merem megkérdezni, de remélem, hogy nem a csizmadia erőltetett engem rá, hogy nekem ezt el kell játszani, mert ez borzasztó. És akkor mondta Rita, hogy ugyan már, de hogy a Máté Gábor nézett itt előadásokat, és úgy választotta az embereket, hogy nem véletlenül sem, szó nincs ilyesmiről. És egyszer csak megtört a jég, és elkezdett szólni hozzám a Gábor, és akkor jöttem rá, és később ez biztos, hogy világos, hogy ez így volt, hogy először csak így figyelt, hogy velem hogy lehet, vagy hogy mit lehet, vagy mire vagyok képes, vagy mire nem. Tehát nagyon érdekes volt, de ilyen megrémültem. Most a Máté Gábor például az egyik, aki életem egyik legfontosabb embere a színházi világban. Tehát például. És mondom, hogy ez a csapathoz, ami a csapat végül is lett, bárkinek lehetett volna csatlakozni. Amikor mi a Hírlap Színházat csináltuk éppen a Gáborral, voltunk benne 11-12-en, akik a magja voltunk, akkor ez úgy indult még, hogy egyébként majd csatlakozhat hozzánk a társulatból bárki, akinek kedve lesz, és akire éppen szükség lesz ebben a produkcióban, nem tudom, ez a Hírlap Színház, ez nem olyan köztudott, hogy ez mi volt, te tudod?
Tudom, persze, ez időnként volt, és a helyi újság egy cikke alapján, egy-két napos gyors próbaidőszakban
csináltunk, igen.
Improvizációk jelenetek.
Na most a Hírlap Színházat például...
Az egy óriási siker volt a városban.
Az hihetetlen
siker volt. Voltam ott egyszer egy ilyenen.
Imádtuk. Olyan jóra sikerültek, hogy mi magunk sem. Visszagondolok, és tényleg nem tudom, hogy ez hogy lehetett ezt megcsinálni. Diszlettel, világítással, végszavakkal, zenei betétekkel, jelenetekkel, színházi előadásra, hihetetlen volt. És az például nagyon sok kollégánk, aki fújolt erre a csapatra, soha az életben nem látta. Tehát nem látták. És úgy fújoltak. És ez borzasztó.
Ugyanakkor úgy képzelem, hogy eljött egy olyan idő, amikor már ez a csapat nagyszerű volt, és már nem lehetett kívülről csatlakozni hozzá. Csak irigyen lehetett nézni esetleg.
Igen. Pont amit az előbb elkezdtem, hogy a Csizmadia csinált egy, hozott olyan embereket, tehát fiatalokat, lelkes embereket, és a lelkesedésükhöz lehetett volna csatlakozni. Ki csatlakozott, valaki nem, hanem ült a büfében, és szomorúan gondolta arra, hogy neki milyen rossz lesz most. Pedig csatlakozhatott volna. Voltak kollégáink, mind az egész történet úgy indult, hogy bejött a Csizmadia, és akkor azt mondták, hogy most itt vannak az újak, meg a régiek. És hogy volt egyszer egy ilyen beszélgetés, hogy én ki vagyok én. És mondtam, hogy én szerintem az, hogy új meg régi, az nem egy színészi kategória. Mert te lehet, hogy itt régi vagy, mert már itt vagy, nem tudom én, 10-15 éve, De ezek az emberek, akik most ide leszerződnek, 5 év múlva ugyan a régiek, és itt tehát ilyen nincs, hogy új. Majd én megnézem, hogy a régiek között, a úgynevezett régiek között is vannak, akiket emberileg, művészileg szeretek, tisztelek, és vannak, akiket nem szeretek. És nyilván az újak között majd nézzük majd meg, hogy hogy lehet velük dolgozni, vagy ki vagyok én velük, vagy tudok-e, vagy az én színházam lesz-e ez a színház majd. És a Csizmadia soha egyetlen rendezőnek, dolgozott nálunk a Rále, a
Milenkovics,
a, igen, a Zsótér, a Dömötör András, a Máté Gábor, maga a Csizmadia Tibor, és a Csizmadia soha egyetlen egy rendezőnek nem mondta, hogy őt nem, vagy őt de. Mindenki előadásokat nézett, és válogatott magának. És a Máté Gábor is beválogatott az úgynevezett régiek közül embereket a Konyha című produkcióba, akik aztán nem akartak dolgozni. Vagy kimentek, mert nekik ott most nincs mondatuk 5 percig, és akkor ő most hagyj menjen ki addig. De közben a konyhában mindenki mindig ott van, tudjuk, a Whisker konyhájáról beszélünk, ott vagyunk 24-en folyamatosan, és a 24-ből többnyire csak 1-2 ember beszél egyszerre. És akkor nem lehetett mit kezdeni.
Na. Na, szóval azért mindenképpen jó időszak volt neked,
igen,
az a 10 év.
Igen,
amikor ennek vége lett, akkor neked volt döntési helyzeted, vagy igazából, tehát hogy most mit csinál
persze
az ember ilyenkor?
Nyilván lett volna döntési helyzetem, én, és nekem nagyon rossz volt, és ez a rossz érzés, ez a mai napig nem igazán múlt el belőlem, mert Blaskó Balázs lett az igazgató. Most úgy lett igazgató, hogy a Csizmadia nem is pályázott, ezt tudtuk, és a Csizmadia ezt elmondta nekünk, hogy ő nem fog pályázni.
Hát mondjuk őt kvázi megkérték, hogy ne pályázzon,
hát
mert
nyilván
minek.
A Barta Dóra és a Blaskó Balázs pályázott. A Blaskó Balázs az én nagyon-nagyon régi kollégám, 25 éve ismerem, dolgoztunk együtt, hova tovább, amikor ő elkezdett rendezni a Csizmadia idejében Egerben, akkor a Balázs engem kért meg, hogy csináljam a jelmez meg a díszletet, és nagyon jól dolgoztunk. És a Balázs láttam nagyon jónak szerepekben. Az első döbbenet akkor ért, amikor, és nem is tudom, sokszor arra gondoltam már az elején, az, hogy úristen, miért nem vagyok én vele olyan nexusban, hogy én mondtam volna neki, hogy ezt ne tedd. Tehát amikor elolvastam a pályázatát, az volt az első ilyen, az, hogy úristen, ez miért kellett? Hiszen ő akkor is igazgató lett volna, hogyha egy A4-esre ráírja, hogy igazgató szeretnék lenni, és passz. Tehát nem kellett...
Tehát, hogy miért kellett csinfelni az elmúlt 10 évet?
Tehát miért kellett egy igazgatói pályázatban hosszasan elemezni az előző írákat, a Gali Lászlóról udvariasan 4 mondatot, a Beke Sándorról 3 mondatot, és a Csizmadia Tibor eltöltött 10 évéről, és a hozzá kapcsolódó fiatalokról, rendezőkről, főiskolásokról. Borzalmas, ez egy vádirat volt, mint hogyha Egerben egy szörnyűséges 10 év után lennénk, hála Istennek, hogy ennek vége. Tehát egyszerűen írta az én régi kollégám Blaskó Balázs, aki ebben a 10 évben őt rendezett is, és játszott is.
Hát ott akkor kezdett igazán rendezni.
Hát akkor kezdett, nem igazán, akkor
igen,
kezdett.
Igen, igen.
Tehát igen.
Igazán.
És ez annyira szörnyű volt, és ez annyira... Nem, szóval nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, és akkor az volt.
Kicsit keressük most a szavakat magunkban, de addig egy kis zenét hallgatunk.
Ja.
Egyszer arra járhatná, egyszer rám találhatná, akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál. Nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán megsimíthatnál, egyszer összehajthatnál, aztán szétbogozhatnál, egyszer megpörgethetnél, aztán le is fékeznél, egyszer be is zárhatnál, egyszer kiengedhetnél. Egyszer rám hajolhatnál, s akkor nagyon kívánnál, s én meg ott feküdhetnék, kicsit nagyon remegnék. Egyszer elkergethetnél, aztán sírva kérhetnél, aztán átölelhetnél, s hogy nem kiengesztenél. körbíthetnél, széllel szembeengednél, aztán szépen leszednél, magad mellé fektetnél, aztán megdicsérhetnél, büszkén körbenézhetnél, a végén összeszedhetnél, és egy pont fizetnél. Egyszer megviccelhetnél, mintha nem is szeretnél, aztán átölelhetnél, ronda vicc volt röhögjél, egyszer szét is kaphatnál, aztán összerakhatnál, egyszer zsebre vághatnál, aztán kigombolhatnál. Egyszer zongorázhatnál, s hozzáriázhatnál, egy-két dalt komponálnál, róla aztán elnémulhatnál, s kérdő rám pillanthatnál, egy kis tapsra várhatnál, várhatnál, várhatnál. Egyszer megfürdethetnél, aztán megtörölhetnél, aztán megfésülhetnél, aztán ki is festhetnél, egyszer megrajzolhatnál, aztán kiszélezhetnél, aztán megszépítgetnél, akkor nagyon szeretnél. Egyszer úgy kopoghatnál, mintha nem is te volnál, aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél. Egyszer eljegyezhetnél, gyémánt gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg légy.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Fekete Györgyi a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök, kollégám, én Stuben Andrea vagyok, és az utolsó blokknál tartunk, ahol hát vehemensen emlékszünk az egri csizmadia korszakra, pontosabban annak végére és az utána következőkre. Itt szakítottam félbe Fekete Györgyit, a vendégemet, hogy megpróbálom összefoglalni, hogy téged magadat megdöbbentett ennek a váltásnak a módja, hogy miért kellett egy új igazgató színre lépéséhez az előző 10 évet igen. földbe gyalázni. Igen, itt tartottunk, miközben neked egyébként minden okod megvolt azt gondolni, hogy jó helyzeted lesz a továbbiakban is, hiszen régi kedves kollégád, Blaskó Balázs.
Régi kedves kollégám, és nem is tudom, én olyanokat gondoltam, pedig ott már nagyon gyorsan világossá vált, miután megjelent a pályázat, hogy azok az én játszótársaim, akik ebben a csizmadia érában az én barátaim már lettek, elmennek egytől egyig. Nagyon kevesen gondolkodtak, de utána még a pályázatot követték nyilatkozatok, amik még erre még rátettek egy lapáttal, még a bántások. És akkor jöttek ezek a nyílt levelek, hogy a Gali Laci írta a levelét, a Béres Attila megírta a levelét.
A Szegvári Menyus,
aki egy fát lehet vágni a hátán, aki ott szolgálta a színházat x éve, nem akárhogy, és az is így fölállt, és ez valami borzalmas volt. És én ott álltam, hogy a gyerekem pont érettségizett, engem már semmi nem kötött igazán Egerhez, csak a színház. És elkezdtem gondolkodni, hogy ugyan mi végre maradok, de ha nem maradok, hova kellek az én koromban egyáltalán, vagy mit csináljak most? És valahogy arra jutottam, és a barátaim, kollégáim, akik eljöttek, azt mondták, ja, és közben volt ilyen, hogy megkerestek engem is újságírók, hogy most akkor mondjam, hogy. És azt gondoltam, hogy nem akartam mondani, nem gyávaságból, hanem pont azért, mert azt gondoltam a Balázsról, és egyébként ezt akkor, amikor ő azt gondolta, hogy én nem tudom, mit csinálok a hátam mögött, mert aztán később kiderült, hogy nem tudom, miket gondolt rólam, én akkor is mindig azt mondtam, hogy én nem értem, ez a Balázs valamikor egy nagyon jót lehetett beszélgetni, jókat dolgoztam vele, és nem értem ezt az embert, tehát nem értem, valószínűleg az oka, hogy ilyen, hogy nem hiszi el maga sem, hogy ő igazgató, vagy nem tudom, mi lehet az oka ennek, hogy ezt csinálja. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor most lehet, hogy akkor egy picit még kivárom, hogy mi lesz, ha olyan lesz, amit érdemes eljátszani, vagy amivel megkínálnak, akkor megpróbálom úgy megcsinálni, hogy azokat az embereket, akiket leszerződted a Balázs, nem fogom elvenni a kedvüket, inkább tényleg megcsináltam azt, hogy nem mentem be a színházba, nem vágtam arcokat, semmit nem csináltam, megcsináltam az egy darab szerepemet a múlt évben, amit a Csiszár Imre rendezett, hála a jó Istennek. mert a Csiszár Imrét nagyon régóta ismerem, a barátomnak mondom őt, nagyon bízom a színház ízlésében, lehet, hogy nem szeretné meg szeretni, de az egy számon kérhető előadás mindig, amit ő rendez. Tehát az olyan, amilyen, de nem hagyja cserben a színészét, és rá lehet bízni magad, stb.
Ez a Mohács volt, ez és a Kanizsai volt. Dorottyát játszottad
igen.
benne.
És igen, és jött egy fiú a Karajos Gabi vendégnek, akivel volt egy zárt jelenetünk, egy nagyon nagy, láttad az
nem? Láttam.
Akivel örömmámor volt, tehát öröm volt dolgozni, utána beszélgettünk, ebédeltünk, jöttünk, mentünk, tehát ez nagyon jó volt. És ezt meg is tudtam tartani, hogy nem fröcsögtem, nem tudom, mit csináltam, szeretettel voltam a kollégáimmal, akik ott egy új kollégák, akik nem tehetnek, örülnek, hogy kőszínház van a fejük fölött, de mégis borzalmas egy érzés, amikor azt gondolod, hogy Uram Jézus, hogy lehet úgy megszüntetni 10 évet, hogy még a képeket is, a színházi fotókat, amik a folyosón meg a színház büfében, azokat is eltüntetik, hogy miért kell ez? Tehát ez ilyen szörnyű, egyszerűen szörnyű. És akkor jött ez a mostani évad. Én szakmai nyugdíjban vagyok egyébként, és csak azért mondom, hogy nincs az, hogy kötelező, hogy nem tudom miket. És jött ez az évad, amire én kaptam egy ilyen szándéknyilatkozatot a Balástól. Ami azt jelenti, hogy én akkor elvileg még ott vagyok, vagy tudom. És én, ha úgy nagyon nem tudom, mit kellett volna csinálnom, nyilván nem azt, amit semmit egyébként nem csináltam. Nem tudom, mit kellett volna tennem. Én 5 darabban játszottam volna idén. Nem volt, hivatalosan 1 darab került ki a próbatáblára, ami amikor kiderült, másfél óra múlva a Balázs leszette a próbatábláról, és azt ordította, hogy kerül erre a Fekete Györgyi, mielőtt ő írta alá a szereposztást. És megértem persze, meg nem is, hanem
és nagyon, most akkor mi történt? Beszéltetek az évad előtt? Volt szerződtetése?
A tavalyi évadban volt a Mohács.
Igen.
A Mohácsot tisztességesen, örömmel csináltam, miközben ezek az úgynevezett akkori barátaim, mindenki eljött Pestre, leszerződtek ide-oda-oda, dolgoznak, rendben vannak, és reggelben is maradt természetesen 1-2 ember, akit nagyon szeretek, és jó velük találkozni, jó volt velük játszani, persze. És a Mohács főpróbájának az egyikén a Balázs behivatott, és hogy beszélni akar velem, és a beszélgetésünk egyik fő pillére az volt, hogy neki tudomására jutott, hogy én tartom a kapcsolatot a régi társasággal. Én ezt így konkrétan, mikor ezt így mondta, nem hittem el. És akkor azt is mondta, hogy amikor őt igazgatóvá vál, és amikor ő igazgató lett másnap, mi előző nap kezdtük el az olimpiát, a Molnár olimpiát próbálni Csizmadiával még, és elvárta volna, hogy én visszaadjam azt a szerepet. Tudnék, az olimpiában úgy volt kiosztva mindenki, hogy mindenki elment, mindenki az úgynevezett újjak közül való volt, csak én voltam a régi. És így hallgattam a Balázst, és azt mondtam neki, hogy figyelj Balázs, te most azt mondod nekem, hogy én az én barátaimat, meg az én volt játszótársaimat én takadjam meg. Mondom, hogy én téged se tagadtalak meg ezelőtt 15 évvel, amikor volt egy olyan helyzet, amikor mindenki megtagadta őt, mert volt egy mindegy, ez most nem ne térjünk ki erre. Mondta, hogy 15 éves őt ne jöjjek én. Mondom, nem, te most az én emberi karakteremről beszélsz. Egyébként én végzem a dolgomat, semmit nem csinálok, eljátszom, ahogy bírom a szerepet, és nem tudok ennél többet. A másik, amit te mondasz, hogy én miért nem adtam, mondom, ha te holnap nem igazgató vagy, akkor én a Kanizsai Dorottyát most adjam vissza, vagy ez hogy? Vagy mint? És úgy fölálltam, és azt mondtam neki, hogy figyelj ide Balázs, én most itt kimegyek, egyet tudok neked mondani, illetve 2, hogy cseréld le a tanácsadóidat, és hogy felejtsd el a sérelmeidet, mert ez nem vezet jóra, mert és mondta, hogy neki nincsenek sérelmei. És azt gondolom, mostanáig is azt gondolom, bár most úgy hallom, meg úgy látom, hogy ott elültek tehát úgy most meg nyugvó ponton van a dolog, hogy vélt, vagy valós sérelmekből, de inkább vélt, nem lehet színházat csinálni, meg igazgatni. Tehát nem lehet valaki üldözési mániás, és nem lehet az, hogy azt hiszi valaki minden, tehát azt hiszi az ember a környezetér, hogy mindenki az ellensége, és hogy nem tudom, mik fúrják, faragják neki. El kéne hinni, hogy ő az igazgató, és hogy jó színházat kéne csinálni, ennyi. Nem?
De. Ez most olyan jó volt végszónunk, de még megkérdezem, hogy most mit csinálsz, vagy mit szeretnél csinálni.
Én most azt csinálom, hogy nyáron Kőszegen jár a Zsuzsival, Cukor Balázsral, meg a Rusznák testvérével, azzal az édes drága Dorcikával csináltunk egy színdarabot, egy ősbemutatót, egy amerikai fiú, úgy hívják, hogy nem tudom, eszembe jut el, hogy Half Night. Nem hallottál róla, ugye? Vagy lehet, hogy hallottál, igen.
Én tudom,
Isten igen. Előszobája.
Igen.
És akkor azt majd még lehet, hogy tovább játsszuk, és most van, éppen most van beszélgetés valamiről, hogy lesz megint egy csapat, játszóhelyet keresünk, pénzt hozzá, és lesz valami, ami reméljük, hogy nagyon jó lesz. És jövő hónapban megforgatok egy kicsit, nem sokat. És még van olyan, hogy a szinkronba szeretettel válnak az egyik szinkron stúdióba, ahova nem tudtam elmenni ilyen családi baj miatt januárban.
No, hát akkor kívánom, hogy legyen valami jó.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Fekete Györgyi volt a vendégem.
Köszönöm a meghívást.
Az Ahol a hely van műsorát hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak a jövő héten is bennünket. Viszont hallásra.